Szent István Rádió. A jó hír hangja. Hírek a Szent István Rádióban.
A legmagasabb piros fokozatú figyelmeztetést adta ki a Hungaromet 5 délkeleti vármegyére ma éjfélig a hőség miatt. Az érintett területeken a napi középhőmérséklet 29 fok felett alakulhat. További 11 vármegye területére másodfokú figyelmeztetést adta ki a várhatóan magas középhőmérséklet miatt. Emellett az egész országban nagyon erős az UVB sugárzás, és néha kialakulhatnak zivatarok is. A meteorológiai figyelmeztetés mellett az országos tisztifőorvos által elrendelt harmadfokú hőségriasztás is érvényben van továbbra is az egész ország területére egyelőre csütörtök éjfélig. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ szerint az átlagoshoz képest legalább 10-15%-kal többen halnak meg a kánikula miatt, számolt be az RTL híradója alapján az Index. A rosszul létek növekvő száma az országos mentőszolgálat munkatársait is nagyon megterheli, a hőhullám miatt annyi riasztást kapnak, mint a koronavírus járvány idején. Rálőttek Donald Trumpra egy választási gyűlésen, de csak könnyebben sérült meg. A Pennsylvania államban tartott rendezvényen a közönségből egy ember meghalt, ketten megsérültek. A 20 éves támadó is életét vesztette, a titkosszolgálat emberei lőtték le. A merénylet ellenére a republikánus elnök jelölt az eredeti terveknek megfelelően részt vesz az e-heti nemzeti konvención, ahol várhatóan hivatalosan is kinevezik a párt elnök jelöltjének. Trump a kórház elhagyása után közösségi oldalán úgy fogalmazott, nem lehet hagyni, hogy a gonosz győzedelmeskedjen. A világ számos vezetője mellett az Európai Unió, a NATO és az ENSZ is elítélte a Donald Trump ellen elkövetett támadást. Orbán Viktor kormányfő Facebook oldalán támogatásáról biztosította Trumpot. Joe Biden amerikai elnök szerint mindenkinek el kell ítélni a történteket, hangsúlyozta, hogy erőszaknak nincs helye Amerikában. Tárgyalással, a diplomáciai csatornák újranyitásával, párbeszéddel sokkal nagyobb esély van a béketeremtése, mint az eddigi fegyverszállításokra, szankciókra, a diplomácia megtagadására alapuló stratégia esetében, hangsúlyozta a külgazdaság és külügyminiszter hétvégén a Kossuth Rádióban. Szijjártó Péter szerint ma már azt mindenki beláthatja, hogy az elmúlt 2,5 év európai-amerikai stratégiája nem működött. Orbán Viktor múlt heti megbeszélései kapcsán leszögezte, ezt ma a magyar kormányfőn kívül egyetlen egy politikus sem tudta volna megcsinálni, főleg nem európai. Szavai szerint sorsdöntő hatással az amerikai elnökválasztás bírhat majd az orosz-ukrán konfliktus kérdésében. Az ukrán-magyar határszakaszon 7371-en léptek be Magyarországra tegnap, a román-magyar szakaszon belépők közül pedig 8583-an nyilatkoztak úgy, hogy onnan érkeztek, tájékoztatta az Országos Rendőrfőkapitányság az MT-t. A rendőrség 52 embernek állított ki ideglenes tartózkodásra jogosító igazolást, amely 30 napig érvényes. 14 határsértővel szemben intézkedtek a rendőrök péntektől tegnapig, tájékoztatta az ORFK a távirati irodát. Az elmúlt héten az ország területén 74 határsértőt tartóztattak fel és kísértek vissza. Embercsempészés miatt egy gyanúsított ellen indult büntetőeljárás. Mától augusztus 20-áig tart az ítélkezési szünet a bíróságokon, közölt az Országos Bíróság Hivatal. Ennek időtartama alatt főszabály szerint nem tartanak tárgyalásokat. Az egyes bíróságok kezelőirodái ítélkezési szünet alatt is nyitva vannak, az ügyfelek ott benyújthatják beadványaikat és betekinthetnek az iratokba. Idén májusban az építőipari termelés volumene a nyers adatok szerint 7,2%-kal meghaladta az egy évvel korábbit, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. Az építmény főcsoportok közül az épületek építésének termelése 11,2%, az egyéb építményeké 1,1%-kal bővült. A szezonálisan és munkanap hatással kiigazított indexek alapján az építőipar termelése 3,8%-kal kisebb volt az áprilisinál. Sport. A spanyol labdarúgó válogatott immár egyedüli csúcstartóként negyedszer lett Európa bajnok, miután 2-1-re legyőzte a sorozatban második döntőjét elveszítő angol csapatot. Spanyolország az örök rangsorban Németországot maga mögött hagyva 1964, 2008 és 2012 után tehát negyedszer nyerte meg a kontinens viadalt. A csapatban pedig ott volt Lamine Yamal, aki 17 éves és egynapos korával minden idők legfiatalabb EB-győztese lett. Argentina hajnalban drámai körülmények között hosszabbításban 1-0-ra legyőzte Kolumbiát a labdarúgó Kópa Amerika döntőjében, és ezzel 16. alkalommal hódított el a trófát. Lionel Messi, a győztesek csapatkapitánya a 64. percben súlyos bokasérülés szenvedett, és le kellett cserélni. Végül az időjárásról. Többnyire derült lesz az ég, de a megnövekvő fátyol és komoly felhők alatt helyenként zápor, zivatar előfordulhat. Mérsékelt lesz a szél, a csúcshőmérséklet 34-35 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották. Mesterségem címere. Beszélgetős magazin műsor olyan emberekkel, akiknek a foglalkozásuk a hivatásuk.
Dicsőítessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! Portréműsorunkat hallják itt a Szent István Rádióban. Szeretettel köszönti Önöket a mikrofonnál az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. Ha tehetik, maradjanak velünk! A Szent István Rádió mikrofonja előtt szeretettel köszöntöm Nagy Istvánt, a Szepsi Boldog Salkaházi Sára egyházi iskola vezetőjét. Szepsiben vendégeskedünk, ebben a városban tettünk látogatást, és szó szerint az iskolának kisebb részét már körbe is jártuk és bejártuk, megnéztük az intézményt. Na de mutassuk be, javaslom a Szent István Rádió kedves hallgatóinak is, mit lehet tudnunk az iskoláról, mikor alakult.
Szeretettel üdvözlöm a kedves rádióhallgatókat. 2015. szeptember 1-én nyitotta meg kapuit a Boldog Salkaházisára egyházi iskola központ. Itt Szepsiben egy kis csoda ez, úgy gondolom, a mi életünkben, hiszen manapság, amikor iskolákat, óvodákat, oktatási intézményeket zárnak be, hogy mi ebben a világban egy újat, egy egyházi értékekre épülőt, egy keresztény hitet valló magyar anyanyelvet őrző intézményt tudtunk nyitni, ez a mi esetünkben egy csodával ér fel, és mindezt úgy, hogy óvodásaink, általános iskolásaink és gimnazistáink is vannak, tehát ezért iskola központként működik, mert lényegében 2,5 éves kortól egészen az érettségig tudjuk fogadni a diákjainkat.
Így, ahogyan is mondja, ma már ez egy ékszertoboz és egy igazi csoda, főleg, hogy keresztény értékeket közvetít és tanít az intézmény. Mi volt az inspiráló ok, ami miatt fontosnak tartották, hogy legyen Szepsi városának egy ilyen intézménye is?
Több oka is volt, én úgy gondolom. A legfőbb motiváció az volt, úgy gondolom, hogy megérett a helyzet a rendszerváltozás után arra, hogy egy kicsit hangsúlyosabban legyen jelen az életünkben, a lelkünkben az az 1000 éves örökség, amit mi az őseinktől kaptunk, és sok jó ember önzetlen segítségére volt ehhez szükség. Úgy gondolom, hogy jól álltak a csillagok, hiszen a politikai akarat, a megyei, az önkormányzati akarat, az egyházak is támogatták az elképzelést. Nem volt ez egy egyszerű történet egyébként, de hála Istennek sikerült megalapítani. Az első 7 évünk az nagyon nehéz volt, mert nem volt saját fészkünk, nem volt ingatlanunk, tehát városi és megyei fenntartású intézményekben béreltünk helyeket. Óvodánk, általános iskolánk és gimnáziumunk is más-más ingatlanban székelt, úgyhogy elég nehéz volt az első 7 év, de ez az erős akarat párosult egy anyországi támogatással, amit ezúton is nagyon köszönünk Magyarország kormányának, látta az igényeket, és teljes vászélességbe egy kiemelt projektként Kárpát-medencei támogatással egy zöldmezős beruházás keretében megépült a fészek a mi új ingatlanunk itt Szepsi szívébe, ahol most már immár 2 éve, 2022-től közösen együtt lehet mindenki.
ahol jelenleg is beszélgetünk, egy nagyon szép létesítmény és intézményrendszerben kaptak önök helyet. Jól veszem ki a szavaiból, megszületett a cél, megszületett a terv, és helyről helyre látogattak. Aztán pedig lett egy saját fészkük.
Így van. Én már ennek 9. éve, 9. évet zárjuk most, jövőre kezdjük a 10. Én nagyon bízom benne, hogy ez az ingatlan és ez a kezdeményezés, ez a lelki erő a közösségnek, ez az összetartó ereje, ez az elkövetkező 100 évre meghatározza az itt élő magyarok sorsát.
Adja jó Isten, hogy így legyen. A Boldog Salkaház és Sára egyházi iskola központról beszélgetünk. Hogyan jött az ötlet, hogy Boldog Salkaház és Sára nevét vegyék fel?
Amikor szülői körökben megfogalmazódott az igény, hogy egy egyháziskolát szeretnénk létrehozni, akkor megkerestük a lelkivezetőnket, Gábor Bertalan Esperes plébános urat Szepsiben, aki akkor már 11-nehány éve Szepsi plébános volt és Esperes. Elmondtuk neki az ötletünket, természetesen támogatta, hiszen ők már ezelőtt, a kezdeményezés előtt 10-12 évvel szerettek volna egy egyházintézményt, akkor nem sikerült. Úgyhogy örült a kezdeményezésnek, és az ő ötlete volt, hogy egy olyan szentet, egy olyan boldoggá avatott egyént válaszunk, aki nem túl távoli a történelemben, és van valami helyi kötődése. Így esett a választás Boldog Salkaházi Sárára, akiről tudjuk, hogy kassai családban született, itt nevelkedett, Szepsiben is járt, és úgy gondolom, hogy az ő életútja, az életmagatartása, az önzetlensége, amit a társai felé mutatott, a közösségeért tett, az mindenféleképpen követendő példa.
És önök érzik is a mindennapokban, a hétköznapokban Boldog Salkaházi Sára pártfogását, segítségét?
Természetesen. Az évek során nagyon sok megerősítést kaptunk, erről könyvet lehetne írni. Úgyhogy úgy gondolom, hogy Boldog Salkaházi Sára, a szentek és ezen az egész kezdeményezésen a Jóisten áldása van rajta.
Javaslom, hogy mutassuk be az intézményt, bár már részben utalt rá, hogy óvodáskortól egészen érettségiző korig helyük van itt a gyerekeknek. Na de hát, hány csoport van, milyen korosztályban, milyen felépítésű osztályokban, hogyan történik és zajlik itt az oktatás, nevelés?
Az iskolaközpont összlétszáma 275 fő, jövő szeptemberben valószínű, hogy már egy kicsit többen leszünk, megközelítjük a 300-as lélekszámot. Az óvodánk fejlődött a legtöbbet. 2015-ben mindössze 11 gyermekkel indítottunk egy csoportot. Az évek során aztán ez úgy kinőtte magát, hogy most már három csoportban 65 gyermeket nevelünk. Az általános iskolában általában szimpla, tehát egy osztályok működnek évfolyamonként, kivéve a második, ahol két osztály van, és a gimnáziumban pedig szintén egy-egy osztályban tanulnak a diákok.
A gimnáziumban szakosodnak valamire?
Kimondott szakosítás nincsen. A harmadik évfolyamot követően van olyan szintű fakultáció, hogy amilyen a diákok érdeklődési körre, arra próbálunk egy picit hangsúlyosabban odafigyelni, hogy az egyetemi főiskolai felvételik sikeresek legyenek.
És természetesen odafigyelnek a gyermekek lelkinevelésére, ami a legfontosabb az oktatás mellett. A Jóistenről, a szűzanyáról, a szentekről hittanórákon tanulnak.
Hát a lelkiség az úgy gondolom, hogy mindenféleképpen része az életünknek nap mint nap. A reggeli teendők imával kezdődnek, imával végződik az oktatás, de az egyházi ünnepeket ugyanúgy megüljük hangsúlyosan, jelen vannak életünkben, a gimnazistáink szentmisén vesznek részt, hetente egyszer osztálymisék vannak. Mivel katolikus és református gyermekek is járnak az intézménybe, ezért felekezeti hovatartozás szerinti nevelés van, vallásos nevelés. Úgyhogy úgy gondolom, hogy próbálunk minél több lelkiséget belevinni a hétköznapokba.
Hittanórák tekintetében plébánosok is segítik az önök munkáját, és hittantanárok egyaránt?
Iskolánk lelkivezetője Monsignor Gábor Bertalan Esperes úr, aminek nagyon örülünk, mert nagyon aktív, nagyon segítőkész.
Szereti őt, most elejérkeztünk ide az intézménybe, és mindenkihez van egy kedves szava, senki mellett nem tud szótlanul elmenni.
Igen, sokszor olyan érzésem van, hogy túl sok az ötletem, de soha nem mondott még eddig nemet. Nagy öröm ez számomra, és aki még segítségünkre van, az Sára nővér, aki Orsolya nővér, és miután Kassára került a rendbe, ezt követően keresett meg minket, és azóta tanít nálunk egy 5 éve hittant. A református diákok számára pedig a helyi református lelkész biztosítja a hittanoktatást.
Ahogy belépünk az iskolába, az aulával, ahogy feltekintünk az ablakra, az ablaküvegről szó szerint boldogsal kvázi Sára mosolyog ránk. A napsütötte fényben pompázik, és színes üvegablakot láthatunk. Fontos volt az is, hogy így is jelen legyen és megjelenítsék a gyermekek számára az iskola védőszentjét.
Így van, én úgy gondolom, hogy a környezet is nevel a lelkiség mellett, tehát fontos az, hogy milyen épületbe hova jár a gyermek. Mi és Esperes úrral elég sokat ötletelünk, hál' Istennek meg is valósulnak ezek az ötletek, úgyhogy még mielőtt beköltöztünk volna, illetve az építkezés zajlott, az régi vágyunk volt, hogy ezt a gyönyörű szép üvegablakot valahogy fessük ki, és hát adott volt ugye Salkázi Sára jelenléte az intézménybe, tehát a fő üvegablakra az ő portréja került a felirattal. Íme, itt vagyok, engem küldj. Ezt követően lett az idén egy iskola harangunk, amit a Várhosszú Réti barátaink öntöttek, ennek volt a felszentelése, de van Eszterházi János mellszobrunk, vannak történelmi zászlóink, saját iskola zászlónk, címeres, úgyhogy úgy gondolom, hogy próbálunk minél többet beletenni.
És van saját kápolnájuk is.
Természetesen az ingatlan központi helyén, az első emeleten van egy saját kápolnánk, amely értelemszerűen Boldogsalkázi Sára testvérről van elnevezve. Itt szentmiséket, hittanórákat, osztálymiséket szoktunk tartani.
Az épületben található kápolna mikor került megszentelésre, és kik szentelték és áldották meg?
A beköltözést követően 2023 májusában került sor egy nagyon szép eseményre, amikor Monsignor Bernard Bober érsek úr meghívására dr. Erdő Péter bíboros úr érkezett intézményünkbe, és közösen szentelték fel Boldogsalkázi Sára kápolnáját.
Intézménybe belépve az aulában egy Vincenti József idézet fogadja a látogatókat és mindenkit, aki belép ebbe az iskolába. Mi is ez az idézet és miért került ide?
Az idézetet a Jövőért Alapítvány vezetői találták, álmodták meg ide. Szó szerint mostoha időkben leszegényedhetik egy nép, de az anyagiak visszatérhetnek, ha ifjúságunk testben, lélekben épp marad. Úgy gondolom, hogy hasonlóképpen a Salkaházi Sára idézetekhez ez is helyén való és ideillő. Ezt az idézetet a Jövőért Alapítvány vezetői találták ki, nagy örömünkre, hiszen Mindszent József is közel áll hozzánk, hasonlóképpen, mint Boldog Salkázisára, és úgy gondolom, hogy belépve az épületbe és ilyen idézetet olvasva mindenféleképpen pozitív az üzenet.
Ahogy végigvezettek bennünket az intézményben, az aulában láthattuk az alapkőletételnek a helyét és dátumát, és ez egy különleges kapcsolatban van Boldog Salkaházi Sárával. Mi is ez a kapcsolat?
2018. november 11-én lett letéve ennek az ingatlannak az alapköve. Akkor nem is tudtuk, hogy milyen dátumra esik ez, vagy mit jelent ez a dátum. Esperes úr később kutatta ki, mert valami emlékei voltak arról, hogy Salkaházi Sára járt Szepsiben a 38-as évben. Utólag kiderült, hogy 1938. november 11-én. Úgyhogy ez is egy ékes bizonyíték arra, hogy véletlenek nincsenek, hanem...
Van isteni gondviselés.
Isteni gondviselés van az életünkben.
Azt vettem még észre, ahogy sétáltunk az iskola és az intézmény folyosóján és falai között, hogy itt olyan barátságos, szeretetteljes az intézményben a légkör. Legyen az tanár, pedagógus kolléga, a takarító személyzet, és természetesen a legfontosabbak a gyermekek. Legyenek azok óvodás, alsó tagozatosok vagy felső tagozatosok, mindenki olyan tisztelettel és szeretettel viszonyul a másikhoz. Nekem ez volt az első benyomásom.
Örülök neki, hogyha így látja. Nyilván próbálkozunk olyan szellemiségben, olyan lelkiségben oktatni, nevelni, amit mi is kaptunk a szüleinktől. Fontosnak tartjuk a szeretetteljes, nyugodt légkört, fontosnak tartjuk, hogy a gyerekek előzékenyek legyenek, figyeljenek egymásra, és a napi rutinban is mindenhol ott legyen Krisztus szeretete. A hitelesség az pedig mindennél fontosabb, úgy gondolom a pedagógusok és a szülők esetében, hiszen ha mást mondunk és mást cselekszünk, akkor hiteltelenné válik az egész.
Fontos, hogy a gyermekek lelkét táplálják, ezt megteszik a hittanórákon, de fontos, hogy a testüket is táplálják, és erre pedig büfé létezik, és működik az intézményben, és nem utolsó sorban egy saját menza, egy saját konyha, amelyben még ott is ott a családias légkör, hiszen a beszélgetésre készülve megemlítették nekem, hogy bizony családtagok főznek és sütnek családtagoknak. Tehát még ez is alátámasztja, hogy családias a légkör.
Igen, hát én testnevelő tanárként nagyon fontosnak tartom azt, hogy ne csak a lelkünk, hanem testünk is egészséges legyen. A napi mozgás, a finom, egészséges étel, a jó levegő itt a karszt szélén, úgymond a szlovák karszt szélén, ahol ez ingatlan van, ez mind-mind hozzájárul. És intézményileg is teszünk ezért, tehát nagyon sok sportolási lehetősége van a diáknak, van egy hatalmas sportcsarnokunk, van egy városi atlétikai pálya, amit használhatunk. Két évvel ezelőtt bevezettük önerőből a mindennapos testnevelést az elemi első osztályban, úgyhogy én úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon fontos az, hogy naponta egy fél órára, egy 40 percre a gyermek kimozduljon a tanteremből, és mozgással, sporttal töltse az idejét.
Ha már a létesítmény területéről beszélünk, akkor azt is megemlítette a riportra készülve, hogy egy szép, nagy területen helyezkedik el az intézmény. Részben már be is lakták ezt a területet, de azért még vannak szabad felületek, és van még szabad tér, aminek felhasználására már megvannak a jövőbeli tervek.
Igen, hát az egész projekt úgy indult, hogy három része lesz. A Jövőért Alapítvány szervezésében valósulnak meg ezek a befektetések. Az első rész épült meg a főépület, amiben most vagyunk. A következő lépés volna egy kollégiumnak a megépítése, később pedig az épület mögött lévő füves zöld területen sportpályák, műfüves pályák és egy uszoda megépítése is terben van.
Az intézmény pedig a közösségi csatornákon is jelen van. Hogyan?
Nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy a kötelező tanítási órákon kívül a gyermekek értelmesen töltsék a szabadidejüket. Ezért két éve még egy szabadidőközpontot is nyitottunk az épületben. Azért, hogy legyen lehetőségük néptáncolni, klasszikus táncolni, sportolni, de van az iskolaközpontunknak saját népi zenekara, saját zenekara, országos versenyen résztvevő, megzenésített versekkel foglalkozó diákzenekara, saját YouTube csatornánk van, csak az is Ára néven, Facebook oldalunk, úgyhogy próbálunk ott lenni a város, a felvidék, illetve ezen keresztül a Kárpát-medence és a világ vérkeringésében.
Van-e valamilyen jelmondata az intézménynek?
Természetesen van. Az a jelmondatunk, hogy Istennel a hazáért és egymásért. Cum Deo pro patria et in vicem. Úgy gondolom, hogy ez a legfontosabb, és ezt Esperes úrunk találta ki szintén, hasonlóképpen, mint a névadó boldogságházi sárát. Hasonlít ez a francia szabadságharcban közölt Istennel a szabadságért és a hazáért mondathoz. Mi egy picit változtattunk rajta, tehát Istennel a hazáért, a helyi régióért és egymásért.
És van saját logójuk is, amely jó néhány tárgyra már rákerült.
Igen, van saját logónk is, ezt a kollégákkal, diákjainkkal terveztük. A szív, ami a központi része van.
Pont a szíve felett található.
Két S betűnek az egybefordításával alakult ki, a Salkázi Sárának a
monogramja.
Monogramja. Van egy apostoli dupla kereszt a szív fölött, a szárnyak a szabadságot jelzik, a hét lángocska az pedig a hét szentséget és Krisztus hét ajándékát.
Nagyon találó, és akár még a szárny lehet a Szentlélek galambja is, de ezt már csak én gondoltam bele. Minden esetre nagyon találó ez a szimbólum, amely jó néhány tárgyra, ahogy említettem, rá is került. Most éppen ön velem szemben itt egy pólóban ül, a pólón a szíve felett látom ezt a szimbólumot, de mellére különböző kávéscsészékre is még sorolhatnám, hogy mi minden részletre odafigyeltek, amelyekre ugyancsak rákerült ez a bizonyos szimbólum.
Igen, ezek fontos apróságok az életünkben. Lássák a gyerekek, hogy miben élünk, mik a prioritások, mik a fontos, hangsúlyos dolgok az életünkben. A szeretet, a szív, a kereszt, a szabadság, a Szentlélek.
Személyes és szubjektív véleményére is kíváncsi vagyok, bár már részben utalt rá, hogy testnevelő tanár, mindemellett miben és hogyan oktatja ön intézményvezetőként a gyerekeket?
A mai világban egy intézményvezető olyan, mint egy menedzser sajnos. Én, hogy igazán megmondva, nem is igen vágytam erre a funkcióra. Sajnos 10 évvel ezelőtt ebbe bele kellett csöppennem, viszont nagy megtiszteltetésnek tartottam, amikor fölkértek arra, hogy legyek az egyik mozgatórugója ennek a kezdeményezésnek.
Gondolom nem bánta meg. A sok nehézség ellenére sem.
Igen, nem bántam meg, sőt, én ezt egy küldetésnek fogtam föl az életemben, amiért hálás vagyok a Jóistennek. Az viszont nekem nagyon fontos, hogy a gyerekekkel való kapcsolatom ne szűnjön meg, hogy napi szinten találkozzak velük, ezért én testnevelést a mai napig oktatok, annak ellenére, hogy közel 300 diák látogatja már az intézményt, és részt veszek az úszótáborokban, pedagógusként, a sítáborokban, tanulmányútakon, úgyhogy ahol lehet, megyek, és együtt vagyok a gyermekekkel. A csíksomjói búcsúban voltunk tavaly, úgyhogy próbálom aktívan kivenni a részemet a konkrét pedagógiai munkából is.
Áruljuk el a kedves hallgatóknak, hogy jelenleg az intézményben beszélgetünk, bár már csak néhány nap van hátra a tanévből, amikor pedig adásba kerül ez a bizonyos riport, már a nyári szünet időszakát éljük, és szó szerint bele lehet kiabálni az éterbe, hogy vakáció. Nos, nyári szünetre mennek hamarosan, a jövőbeli tervekről is már részben ejtettünk szót, de riportunk végén hogyan tudná megfogalmazni, mi a hitvallása, mi az üzenete ennek az intézménynek az önök, a munkatársak, és természetesen a gyermekek és szüleik számára.
Lassan vége a tanévnek, ilyenkor egy kis számvetés azért van mindenféleképpen. 27-én elballagnak az óvodásaink, 28-án a 9-eseink ünnepség keretében, és háladó ökumenikus istentisztelettel lesz vége a tanévnek. Ezt követően ugye jön a vakáció, ahol még táboroznak gyermekeink a Rákóczi táborba, a Zánkán, az Erzsébet táborba, úgyhogy rengeteg nyári program is van, de úgy gondolom, hogy mindenki kellőképpen kimerült ahhoz, hogy egy-két hónap szünet az életünkbe most következzen. Ami pedig az üzenet a jövőben, az nem változik továbbra is Istennel, a hazáért és egymásért.
És mit tapasztalnak? Milyen az érdeklődés a gyermekek és a szülők részéről az intézmény felé?
Mi a felvidéken, itt Kassa környékén nagyon vékony sávban élünk magyarok. Tehát eléggé erőteljes az asszimiláció. Csak hogy számokat mondjak, a legutóbbi népszámlálás során Szepsiben 27% magyart mértek, 10 évvel korábban még 51%-ot. Ennek ellenére úgy gondolom, hogy van jövője az intézményünknek. A legnagyobb ugrást a már említett óvoda tette ebben az ügyben, tehát 11-es létszámról növekedtünk 65-re a következő tanévben. Az általános iskolában 20-as, 24-es elsős osztályokat szoktunk nyitni. Sajnos a gimnáziumunk egy picit gyengélkedik, mert a környező magyar iskolákban is elég kevés a 9-es gyermek, ezért egyre kevesebben választják a gimnáziumi oktatást, inkább szakiskolákban vagy szlovák iskolákban folytatják tanulmányaikat a gyermekek. De ennek ellenére bizakodóak vagyunk, és én úgy gondolom, hogy van jövő, van magyar jövő, és a kereszténység pedig több mint 2000 éve megtartott minket. Nagyon bízom az elkövetkező 2000 évben.
Nagy Istvánnak, a Szepsi Boldog Salkaházi Sára Egyházi Iskola Központ igazgatójának köszönöm szépen a beszélgetést, és további életéhez jó egészséget és a jó Isten áldását kívánom.
Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget.
Kedves hallgatóink, ezzel mai portréműsorunk végéhez értünk. Köszöni megtisztelő figyelmüket az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. További kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok Önöknek. Viszont hallásra! Most elhangzott portréműsorunkat vasárnap délelőtt 11 óra 5 perckor hallgathatják meg újra. Ha tehetik, maradjanak a folytatásban is a Szent István Rádió hullámhosszán.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Kedves hallgatóink, most megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását. Tartsanak velünk!
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Vasárnapi adásunk tartalmából. A keresztény értékrend szerinti nevelést fontos minél előbb kezdeni. Interjú a Szatmár Németi Hám János Római Katolikus Teológiai Líceum igazgatójával, Ádámkó István Csabával. Első rész. A nyári hónapokban interjú sorozatunkban bemutatjuk hallgatóinknak a Szatmári Egyházmegyét, azzal a célzattal is, hogy felkeltsük érdeklődésüket az egyházmegye meglátogatására, akár nyaralási úti célként is. Budapesttől 3 óra alatt eljuthatnak a Párciumban található Szatmár Németibe, ahol többek között megcsodálhatják az 1827 és 1857 között működött és boldoggá avatásra váró Hám János püspök épített és szellemi örökségét, aki máig ható érvénnyel megalapozta Szatmár Németi tanügyi, egészségügyi és szociális arculatát. Május végén a Hám János napok alkalmával beszélgettünk a Szatmári Egyházmegye képviselőivel. Elsőként Schönberger Jenő püspök atyával készült beszélgetésünket hallhatták, aki bemutatta Hám János püspök örökségét. Ez alkalommal a neves püspök által alapított iskola, a Hám János Római Katolikus Teológiai Líceum felfedezésére indulunk. Hallgassák meg a beszélgetés első részét. Szeretettel köszöntöm a Vatikáni Rádió mikrofonjánál Ádámkó István Csabát, a Hám János Római Katolikus Teológiai Líceum igazgatóját Szatmár Németiben.
Szeretettel köszöntöm én is a kedves hallgatókat.
A Hám János bölcsöde és óvoda ünnepélyes átadása alkalmával beszélgetünk. Hogy élte meg ezt a jelentős pillanatot?
Különleges pillanat volt a Hám János bölcsöde és óvoda avatásának megszentelésének az ünnepe. Számomra igazgatóként nagyon nagy élmény volt az, amikor az iskola diákjai a két bölcsis diákkal együtt a színpadon egy mesejátékot adtak elő igazgatóként, felemelő, és nagyon jó érzés volt látni. Igazából az iskolai kínálatunk, a teljes palettánkat ott a színpadon, a kicsi két éves bölcsis kisdiákot és az érettségi előtt álló végzős diákot. Azt gondolom, hogy különös pillanat a bölcsöde elindítása itt a Hám János Római Katolikus Teológiai Líceum keretei között. Azt gondolom, hogy így felekezeti iskola igazgatójaként nagyon fontosnak látom azt, hogy a keresztény értékrend szerinti nevelést minél korábban elkezdjük. És azt szoktuk mondani itt a Hám Jánosban, hogy úgy kézből kézbe adjuk a gyerekeket, vagyis hogy egyik oktatási ciklusból adjuk át a másik oktatási ciklusba. A bölcsöde óvoda pedagógusa átadja az ovisnak, az ovis a tanítónéninek, majd a tanítónéni az osztályfőnöknek, és egyszer csak látjuk, hogy érettségi előtt áll a gyerek.
Mit jelent ez az esemény egy jeles intézmény történetében? Hám János püspök hozta létre az 1800-as évek közepe táján.
Szatmár Németiben nagy hagyománnyal bír a jezsuita oktatónevelő munka, és igazából 1991-ben sikerült az iskolát, ha úgy tetszik, újraindítani. Ebben jelentős érdeme van Néhai Reiser Pál megyés püspök atyának, és szeretném itt azért kihangsúlyozni dr. Bura László nevét is, az iskola első igazgatóját, aki annak idején a Kölcsey Ferenc főgimnázium igazgatója volt, és hát az első fiúosztálya a Hám János Líceumnak lényegében, akkor még nem Hám János Líceum voltunk, csak egy szemináriumi osztály, amely a Kölcsey Ferenc főgimnázium pincéjében indult, úgyhogy ez volt lényegében az újraindításnak a pillanata, aztán 1992-ben az iskola Hám János püspökről való elnevezését maga az iskola alapító püspök, Reiser Pál püspök úr kezdeményezte, 1995-ben az iskola átköltözött az Unió Liceum szárnyépületében, aztán egy fontos momentum az iskolai életében az 1998-as év, amikor is szintén Reiser Pál megyés püspök kezdeményezte bentlakásunknak, a Szent Alajos konviktusnak a megépítését. 1998-ban sikerült ezt lényegében befejezni, és hát innentől kezdve vidéki gyerekeknek a jelentkezését is fogadhattuk itt a Hám Jánosban, a legtávolabbi diákunk jelenleg is Máramarosszigeti. Aztán 2000-ben indítottuk útjára az általános iskolai tagozatunkat, az 5. osztályt, 2004-ben az iskola átköltözött a Szatmári Római Katolikus Püspökség szárnyépületébe. Ez egy nagyon-nagyon jelentős pillanat, úgy érzem, az iskolánknak az életében, hiszen ez hát egy új kezdetet jelentett, hiszen lehetőség adódott arra, hogy az általános iskolai osztályok után 2004-ben az elemi tagozatot is elindíthassuk itt iskolánkban. Ha úgy tetszik, akkor az építkezés egy kicsit fordítva történt, ugye a középiskolától haladtunk az általános iskolán át az elemi osztályokig, és hát azért is jelentős a tegnapi nap az iskola történetében, ugye a bölcsöde átadásával, hiszen akkor így az oktatási kínálatunk teljes egész lett. Jelen pillanatban már szakiskolával is rendelkezünk, szakiskolai osztályaink is vannak. Ezeket az osztályokat 2017-ben hoztuk létre. 2004-ben, amikor átköltöztünk a püspöki palota szárnyépületébe, sikerült kialakítanunk egy nagyon szép könyvtárat, a Bibliotheca Laurenciánát, itt ülünk most. Aztán 2009-ben létrehozták a szülők, az Adsonatum szülőegyesületet, és ezt is nagyon fontosnak tartom kihangosítani, hiszen azt gondolom, hogy egy iskola életében a szülői közösség az nagyon-nagyon jelentős. Azt szoktuk mondani, hogy iskolánk lényegében diákok, szülők és tanárok keresztény identitású közössége, ami annyit jelent, hogy nevelési céljaink azonosak kell, hogy legyenek, együtt egy irányba kell néznünk ahhoz, hogy a nevelésben fejlődést tudjunk látni, a gyerekek személyiség fejlődését csak is így tudjuk közösen segíteni. Nagyon fontos a 2008-as év is, úgy gondolom, az iskolánk életében. Ekkor az iskola tantestülete a Szokondi Szent Ignác lelkigyakorlatos házban egy ilyen tanári közös együttlét alkalmával kidolgoztuk az iskolánknak a küldetés nyilatkozatát. És ez egy olyan alapdokumentum, amihez mindig vissza tudunk kapcsolni. És egy kicsikét így meg is alkottuk, megformáltuk az identitásunkat, hogy akkor kik vagyunk, mi a feladatunk, illetve mi a célunk. És akkor így megfogalmaztuk azt, hogy a legfontosabb feladatunk az, hogy keresztény erényekből fakadó életre neveljünk, kibontakoztatva a kettő szintézist, a műveltség és a hit és az élet között, mert hogy azt gondolom, hogy minden iskola, de hát főként a felekezeti iskolának az a feladata és a küldetése, hogy az életre felkészítsen, életre neveljen. Alappilléreink a Krisztusi értékrendszer, Hám János püspök öröksége, valamint ahogy a bevezetőben is mondtam, a jezsuita nevelésnek a hagyományai. Az iskolánknak a szimbóluma az ősi Krisztus monogram és Szűz Mária nevének kezdőbetűje egybefonódva. Ennek jelentése időszerű törekvés Mária által Krisztushoz. Ez a jel megjelenik az iskola zászlaján, a jelvényein és a hivatalos iratain is. Az iskola zászlaja fehér és zöld színű, a tisztaság és a reménynek a jele. Működésünk azt gondolom, hogy túllép az iskola falain, ahogy az imént is mondtam, tehát nagyon fontos így ez a közösségben lenni egy iskolában, diákok, szülők és tanárok. Tehát a közösségi dimenzió az nagyon-nagyon fontos, úgy gondolom, egy iskola életében. Éppen ezért a küldetésnyilatkozatunkban is megfogalmaztuk azt, hogy működésünk túllép az iskola falain. Közösséget próbálunk megépíteni, és mindezt családias hangulatban. Az a célunk, hogy a fiatal megtapasztalja Istent a csendben, a liturgiában, a lelki gyakorlatban, az imában és a munkában. Igazából meg szoktuk hívni a gyerekeket, nagyon sok programot szervezünk, nagyon sok iskolán kívüli tevékenység van így az iskola életében. Hát így a Hám János bölcsöde és óvoda szentelése és a Hám János napok részeként így került megrendezésre, és itt a Hám János napok alkalmával ez egy nyitott rendezvény, ahova eljöhetnek külsős diákok is, jelentkezhetnek a sporttevékenységekre, kulturális tevékenységeket szervezünk a diákjaink számára, aztán kittan kvízversenyt szerveztünk. Tegnap is ma egy nagyon jó hangulatú könnyűzenei verseny került megrendezésre a Megmaradás házában. Szóval egy nagyon jó hangulatú közösségi programsorozat, a Hám János napok, amelyben lényegében iskolánk névadó püspökének próbálunk emléket állítani.
Nagy öröm, azon túl, hogy most egy interjút készítünk a Vatikáni Rádió számára, hogy az intézményben is elindul, vagy létezik egy rádió, amit a diákok működtetnek.
Igen, most fejeztük be a Hám Rádió hálózatának a kiépítését. Pont az iskola napokra készült el, és a technikai átadás már megtörtént. A rádiós csapat átvette a rádiót, és hát a rádiós csapat mellett a két spiriatja, az iskola lelkészek is egy csapatot kreáltak, és minden nap az egyik szünetben az iskola lelkészség fogja majd így szerkeszteni a rádiós programot. Ennek nagyon-nagyon örvendek, és nagy várakozás van bennem, hogy hogyan alakul a Hám Rádió iskola lelkészség, illetve hát az új rádiós csapatnak a munkája.
Ez okon is várjuk szeretettel az iskola diákjait, hogy a Vatikáni Rádiót meglátogatva, illetve ott interjút adva gazdagodjanak egyéb nemzetközi tapasztalatokkal.
Megígérjük, hogy amennyiben Rómában járunk, akkor látogatást teszünk önöknek.
Szeretettel várjuk mindig az ajándékokat és a vendégeket.
Köszönjük szépen!
A Vatikáni Rádió hallgatói közül talán nem mindenki ismeri Hám János püspök életét, és mint említette, hogy az iskola, amelynek névadója is, az örökségét ápolja. Bemutatná ezt az örökséget?
Örömmel bemutatom ezt az örökséget. Azzal kezdeném, hogy egy szent életű püspök volt, Hám János püspök, aki meghatározó volt az egyházmegye életében, 30 éven át vezette a Szatmári Egyházmegyét, és nagyon-nagyon nagyot alkotott működése folyamán 1827-1857 között máig ható érvénnyel megalapozta Szatmár németiben a tanügyi, az egészségügyi és a szociális arculatát a városnak. Nagyon nagy az az épített örökség, amit ránk hagyott, illetve hát az épített örökség mellett az a lelki örökség is, és hát azok az intézmények, amelyeket létrehozott a püspöksége idején, azok meghatározóvá váltak a város számára. Tehát azt gondolom, hogy nem csak a Szatmári Egyházmegye hívei, hanem a város egész lakossága nagyon-nagyon sokat köszönhet iskolánk névadó püspökének. Szatmár németiben a Hám János Római Katolikus Teológiai Líceum mellett a Hám János klinika is a nevét viseli, illetve hát utcát is elneveztek évadó püspökünkről. Ez is jelzi azt a nagy kincset, azt az örökséget, amelyet ránk hagyományozott. Hám János püspök az életszentség hírében halt meg, és a halála utáni években is mindez tovább élt. A boldoggáavatási eljárás az folyamatban van, és iskolai közösségünk minden szerdán reggel a közösségi szentmisén mindannyian, tanárok, diákok imádkozunk a boldoggáavatásáért. Személyiségét igazából már fiatal korában a családjában tapasztalt munkás életmód már meghatározta. Az egyszerűség jellemzi az ő személyiségét, illetve a szerénység. El is szoktam mondani így az iskolában a diákoknak is, hogy a Hám János név az iskolánknak a névadó püspöke kötelez bennünket. Tehát sok mindent lehetne itt most elmondani, de talán azt hangosítanám ki, hogy arra ösztönzi a fiatalokat ma, hogy társadalmi felelősségvállalással tudjanak nagyot álmodni, és keresztény értékrend szerint éljenek cselekvő elkötelezettséggel a hétköznapokban. És így most, hogy a bölcsöde szentelési ünnepségét követően lassan a ballagásra készülünk. Igazából elővettem a Hám Jánosnak a prédikációit, és arra voltam kíváncsi, hogy milyen buzdításokkal, milyen gondolatokkal próbálta fiatalokat motiválni, és nagyon-nagyon érdekes gondolatokkal találkoztam. Egyet talán szeretnék is megosztani a kedves hallgatókkal, ami nagyon szépen tükrözi az ő szellemiségét, az ő lelkiségét, az, hogy milyen mély lelki élete volt iskolánk névadó püspökének. Egyik a fiatalokhoz intézett beszédében így szólt Hám János püspök: mindenek előtt Isten iránt égi szeretetből lángoljon a ti szívetek, utitársatok a szelídség legyen. Erre nagy szükségetek van, kedves fiaim. Szelídséggel fogjátok az embereket önmagatoknak, egymásnak és Istennek megnyerni. Távol legyen szívetektől a harag, távol a gyűlölködés, távol a bosszú lihegése. Nagyon tetszett nekem ez, hogy szeretettől lángoljon a ti szívetek, útitársatok a szelídség legyen. Valóban azt gondolom, hogy Hám János élete és munkássága, iskolánk névadó püspöke, mint egy példaként áll a tanárok és a diákok előtt. Az iskola újraindítását követően történeti szempontból iskolánk névadó püspöke mellett azt kell, hogy mondjam, hogy legalább olyan fontos néhai Reiser Pál megyés püspöknek is a szerepe az iskola életében. De ha már itt tartunk, akkor szeretném megemlíteni azt is, hogy Schönberger Jenő püspökatya így napjainkban is, mint egy ilyen személyes odafigyeléssel kíséri iskolánk életét, és mindazt a munkát, ami az iskolában folyik, és nem csak a Szatmári iskolában, hanem a Nagykárolyi Kalazanci Szent József Líceumban is. És tényleg ennek vannak ilyen látható jelei, hogy átjön a püspökatya, Jenő püspökatya az iskolába az elemi osztályosokhoz, vagy a nagyobb diákokat meglátogatja, vagy elmegy, ellátogat az óvodában. Tehát van egy érő személyes kapcsolat, és ez mindenképpen megerősít és erőt ad tanárnak és diáknak egyaránt.
Hám János Római Katolikus Teológiai Líceum. Teológiai elnevezés, ez miért került valójában a címbe? Mert az ember azt gondolná, hogy itt valamiféle teológiai képzés folyik.
1991-ben, amikor az iskola újraindítása történt, akkor az úgynevezett szemináriumi jellegű osztályként indítottuk útjára iskolánkat. Középiskolai osztályként 9. osztályos fiúk jelentkeztek abba az osztályba, és aztán kicsivel később beindult a koedukált oktató-nevelő munka itt az iskolában. Ezeket az osztályokat nem csak itt Szatmárnémetiben, hanem Nagyváradon, Temesváron, Gyulafehérváron és tehát ilyen elhivatottsági, úgynevezett ilyen vokacionális osztályokként indítottuk újra, ami annyit jelent, hogy igazából ezek államilag elismert osztályok, tehát a román tanügyi törvény és a tanterv szerint tanulnak a diákok, így ezekben az osztályokban, tehát állami iskola vagyunk, ha úgy tetszik, de egyházi felügyelet alatt, és ezek az osztályok 1991-ben így indultak, és mai napig is így működünk. Annak idején teológia jellegű szemináriumi osztályként indult, de most már líceumi szinten vallásturizmus osztályunk is van, illetve az oktatási kínálatunkban szerepel matematika, informatika, természettudományok, biprofilú osztály. Aztán 2017-ben, amikor a szakiskolánkat indítottuk útjára, ott is az oktatási kínálatunkban két biprofilú osztály szerepel, egy autószerelő, elektronikai műszerész, illetve egy szakács-pincér osztály. És amint mondtam, tehát általános iskolai 5-8 osztályaink is vannak, óvodánk is van, bölcsödénk is van, így hát az oktatási palettánk az nagyon-nagyon színes, ha úgy tetszik.
Ádámkó István Csabával, a Szatmárnémeti Hám János Római Katolikus Teológiai Líceum igazgatójával készített beszélgetésünk első részét hallották. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, vasárnapi adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő, Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, az elmúlt 20 percben a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását hallották.
Kijátszott rajta néhány dallamot. Ábrányait a boldog szenvedésnek, azután összetört és elhagyott. Most az enyészet kezében vagyok, kezében vagyok, de fölöttem égnek a csillagok.
A nap verse.
Váci Mihály, haza, hozzád, hét hídon át. Haza, hozzád, hét hídon át. Sietni síró síneken, utánad, ezer út után. Fergetegek, fordulatok forgatagából csak feléd. Tévegésekből rád találni, roskadásban téged remélni, törtetésekből törekedni, törötten is törődni véled, kötöttségekből szabadulva ragaszkodni megkötözötten, terméketlen gondok után termő gondodról gondoskodni. Hitegetések hálójából kivetődni a hit partjára. Küzdelmek gólyalábairól leszállni és mellette járni. Keserű szájjal kedveskedni. Ökleimet kinyitni ölben. Bujkálás után hozzád bújni. És örök éber életünkből életre ébredni. Éledni. Roskadásban téged remélni. Tévejgésekből rád találni. Forgatagok, fordulatok fergetegéből csak feléd. Utánad ezer út után. Sietni síró síneken. Haza. Hozzád. Hét hídon át.
Váci Mihály Haza hozzád című versét Kubik Anna előadásában hallották. Váci Mihály kétszeres József Attila díjas, Kossuth díjas költő, műfordító. Nyíregyházán született 1924. december 25-én. Itt végezte el a tanítóképzőt, majd Tanyasi iskolában tanított. A II. Világháború idején segédszolgálatos katona volt, a háború után kollégiumi igazgató lett. 1949-ben felkerült Budapestre, ahol a tankönyvkiadó munkatársaként szerkesztői munkákat végzett. Első versei 1955-ben jelentek meg az Új Hang folyóiratban, ugyanebben az évben adta ki Eresz Alja című verses kötetét, melyet a kritika is figyelemmel illetett. Az 1961-ben megjelent Mindenütt otthon című kötete országos érdeklődést keltett, és immár nem csak a kritikusok, hanem az olvasóközönség is felfigyelt költészetére. Ezután rövid idő alatt szokatlanul nagy népszerűségre tett szert, számos rendezvényszinten nélkülözhetetlen költeménye lett egy-egy Váci vers. Az irodalmi közéletben is aktívan részt vett, az Élet és Irodalom munkatársa, majd haláláig az Új Írás folyóirat szerkesztője volt, 1963-tól országgyűlési képviselő volt. Sokat járt külföldön, utazásai nagy hatással voltak gondolkodására és költészetére egyaránt. 1970. április 16-án érte a halál a vietnámi Hanoiban, ahová egy kulturális delegáció tagjaként látogatott el.
Imája. Mennyei atyánk, add meg papjaidnak szolgálatot kegyelmét, újítsd meg szívükben a szentség lelkét, hogy a tanítás, melyet nekik kell adniuk, példájukkal közelebb vigyen minket hozzád. Szent lelked ajándékaiból adj nekik, Urunk, okos szerénységet, bölcs szelídséget, mértéktartást, jóságot, szívbéli tisztaságot, lelki szabadságot. Töltsd el őket teljes szentséges szereteteddel, hogy egészen a tieid legyenek, és dicséretes módon éljenek anélkül, hogy a dicséretet hajhásznák. Add meg nekik a kegyelmet, hogy a lélek és a test tisztaságában téged dicsőítsenek, szeretetben éljenek és szolgáljanak téged. Te légy az ő dicsőségük, örömük, vágyuk, te légy szenvedésükben vigasztalásuk, a kétségek között tanácsadójuk, az igazságtalanságok között védelmük, a betegségben orvosságuk. Engedd, Uram, hogy a te közösséged pásztoraival békességben éljenek, hogy egykor jól adhassanak számot működésükről, s elnyerhessék az örök élet jutalmát. Ámen.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak benne.